Üdvözlöm a hallgatókat, Herceg Zsolt vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Összesen 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg Magyar Péter miniszterelnök az Európai Bizottsággal. Varga Mónika összefoglalója.
Kemény tárgyalásokon vannak túl, és minden olyan kérdésről megállapodtak, ami lehetővé teszi, hogy a magyar emberek hozzáférjenek a nekik járó forrásokhoz, közölte Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben, miután egyeztetett az Európai Bizottság elnökével.
Összességében a mai megállapodás alapján 16,2 milliárd euró felszabadításáról állapodtunk meg. Ezt a honfitársainknak mondom, ez még a mostanában erősödő forint árfolyam mellett is mintegy 6000 milliárd forint. Ez a magyar éves költségvetés 13%-a.
Magyar Péter kiemelte. 3-4 hét elég volt arra, amit Orbán Viktor és leköszönő kormánya nem tudott vagy nem akart elérni. Brüsszelnek nem ideológiai elvárásai voltak Magyarországon szemben az Európai Uniós források felszabadításakor, hanem pusztán a korrupció elleni lehető legjobb fellépést várta el, mondta, és hangsúlyozta. A Tisza kormány zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben, és bizonyos esetekben a kértnél szigorúbb antikorrupciós intézkedéseket fogad el. Példaként említette, hogy átalakítják és szigorítják a vagyonnyilatkozati rendszert. Jelezte, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, az erről szóló kérelmet átadta a bizottság elnökének. Magyar Péter azt is elmondta, minden az uniós források lehívásához szükséges mérföldkövet teljesítenek. Megszűnnek például az egyetemeket fenntartó közértekű vagyonkezelő alapítványok.
Kell idő arra, hogy a tulajdonosi vagy a működési struktúra átalakuljon. Ez az átmenet, ez 2027. augusztus 31-ig fog tartani. Addig viszont azon közérdekű alapítványok, amelyek nem egyetemekről szólnak, vagy nem egyetemekkel foglalkoznak, azok megszüntetésre kerülnek a nyár végéig, augusztus 31-ig. Köztük az ön által is ismert MCC, át lesznek ezek alakítva.
A bizottsággal kötött megállapodás értelmében emellett Magyarország megerősíti az integritás hatóságot és felülvizsgálja a közbeszerzési szabályokat is. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke közölte, a magyar kormánnyal folytatott egyeztetések eredményeként a reformok elfogadásának és a beruházások megvalósításának függvényében 10 milliárd euró forrás szabadulhat fel Magyarország számára a Next Generation uniós alapból. Emellett a kiemelt mérföldkövek teljesítésében elért előrehaladás nyomán felszabadítottak a feltételességi mechanizmushoz kapcsolódó 4,2 milliárd euró értékű kohéziós forrásokat is, és további 2,2 milliárd euró kohéziós támogatás válhat elérhetővé az akadémiai szabadságot érintő reformok végrehajtásával. Hozzátette, a gyermekvédelmi törvény ügyében további lépésekre van szükség, ugyanakkor a folyamat szerinte jó irányba halad. Ursula von der Leyen azt is bejelentette, hogy a magyar diákok újra részt vehetnek majd az Erasmus programban. A bizottsági elnököt szinkrontolmács segítségével hallják.
Már a következő iskolaévtől jó hírem van, a magyar tanulók újra részt vehetnek az Erasmus programban, az Erasmus közösségben.
Magyar Péter a bizottsági elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón elmondta, a felszabaduló uniós forrásokat vállalkozás fejlesztésre, elektromos hálózat fejlesztésre, naperőművek, szélerőművek építésére, vasúti és hévszerelvények beszerzésére, egészségügyi és lakhatási beruházásokra fordítják majd. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
A politikai rendszerváltások és a nagy társadalmi földindulások után mindig megjelenik a tömegek részéről a radikális elszámoltatás iránti csillapíthatatlan vágy. Hívja fel a figyelmet a jelenlegi magyarországi helyzet apropóján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének kutatója. Csepeli Réke az Inforádióban kiemelte, az új hatalom is igyekszik megalapozni a legitimitását, hangsúlyozni a radikális változást és beváltani a választóinak tett ígéreteit. Varga Mónika interjúja.
Francia politikát alapvetően jellemzi az, hogy ugye il faut tuer le père, ez így hangzik franciául, tehát meg kell ölni az apát, tehát az előzőt, egyfajta Brutus-Cézár kapcsolatra utalva, bármilyen szörnyen hangzik is, ezt a francia politikában mindig látjuk, ezeket a látványos leszámolásokat. Most a éppen köztársasági elnökként már második mandátumát töltő és mindjárt leköszönő Emmanuel Macronnál is láttuk, ahogy a saját mentorát, François Hollande-ot, az előző köztársasági elnököt kvázi hátba döfte, illetve hát látjuk, hogy Franciaországban egymást követik a perek, vagy volt politikusok köztársasági elnök Nicolas Sarkozy személyében ellen, illetve a most ugye egyre erőteljesebben képbe kerülő és pozícióját egyre inkább megerősítő Marine Le Pennel szemben, aki ellen ugye egy évvel ezelőtt első fokon a bíróság kimondott egy ítéletet, miszerint 5 évig nem indulhat választásokon, már pedig az ő nevével fémjelzett nemzeti tömörülés a következő köztársasági választások nagy esélyese, 35-36%-ra is tartják a mostani felmérések, és július 7-én fog kiderülni, hogy illetve a felebbiteli bíróság milyen ítéletet hoz ellene.
Demokráciákban jellemzően perekkel, nagy bírósági ügyekkel zajlik ez a leszámolás?
Igen, ezek látványos, szinte kirakat pernek is nevezhető perek, amivel a demokrácia erősségét próbálják kvázi bizonyítani. Dél-Koreában ugye rendszeresen példát statuálandó, nagyon komoly perek folynak az előző elnökök ellen. A legutóbbi, ugye Yoon Suk-yeol elnököt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték februárban, sőt, halálos ítéletet is kimondtak ellene. Ugyanakkor azt tudnivaló, ezt azért hozzáteszem, hogy 97 óta nem hajtottak végre senkit, tehát moratórium van Dél-Koreában, tehát kivégzésekről nincs szó, de ennek rendkívül erős jele van nyilván. Ez előfordult már az őt megelőző Chun Dong-kwon katonai diktátorral szemben, aztán Park Geun-hye elnök asszonnyal szemben is.
Mi ezeknek az elszámoltatásoknak az oka? Ez valahogy a szavazók igényét elégíti ki, vagy megszilárdítja a hatalmat, az ellenfelet végleg a földbe döngölni?
Nyilvánvalóan azért ennek van egy populista felütése is, tehát ez egyértelmű, illetve van egy természetes emberi igénynek a kielégítésére való vágy, tehát az, hogy mindenki szeretné látni börtönben azt, akire ráfoghatjuk, azt, hogy miatta vagyunk szegényebbek, miatta élünk rosszabbul, kvázi lehet egy ilyen bűnbak hangulatot kelteni, illetve hát a választóknak tett ígéreteket beváltani azáltal, hogy a visszaéléseket, a korrupciót kivizsgálják. Ugyanakkor azért arra is oda kell figyelni, ezt ugye angol száz példákból tudjuk, hogy a precedens teremtés veszélye is fennáll, tehát az, amit most megteszünk előző vezetőkkel szemben, az adott esetben egy következő ciklusban a most hatalmon lévők ellen is fordulhat. A higgadtság és a társadalmi béke mielőbbi megteremtése ugye alapfeltétele egy kiegyensúlyozott demokráciának, illetve hogy nyugodtan el lehessen kezdeni építeni egy új rendet, egy új rendszert, egy tisztábbat. Ugyanakkor ehhez valóban az előzőnek a megtisztítására, vagy adott esetben kisöprésére, bocsánat, az erős szavakért, de próbálom képletesen kifejezni magam, tehát hogy szükség van egyfajta tisztító folyamatra, tisztító tűzre ahhoz, hogy valami újat lehessen ugye építeni, de hát nyilván ennek a formai megoldásai, illetve a jognak, a bíróságoknak a szerepe egyértelműen fontos.
Csepeli Rékát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének kutatóját hallották. A szlovák rendőrség korábbi álláspontját megváltoztatva mégis büntetőeljárást indít orosz őrse a Magyar Szövetség politikusa ellen. Az eljárás oka, hogy januárban egy tüntetésen egy megkérdőjelezem a Benes dekrétumokat feliratú láthatósági mellényt viselt. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Az ügy előzményei idén január 30-ára nyúlnak vissza. A közügy nevű civil kezdeményezés aktivistái ekkor szerveztek tüntetést Pozsony főterére, hogy tiltakozzanak a Benes dekrétumok alapján végrehajtott földelkobzások, valamint a büntető törvénykönyv tavaly decemberi módosítása ellen. A vitatott jogszabály lényege, hogy 6 hónapig terjedő szabadságvesztéssel büntethető az, aki nyilvánosan tagadja, vagy megkérdőjelezi a II. Világháború világháború utáni csehszlovák jogi aktusokat és békerendezést. A pozsonyi demonstráción olyan láthatósági mellényeket osztottak ki a résztvevőknek, amelyeken magyarul és szlovákul a megkérdőjelezem a Beneš dekrétumokat felirat szerepelt. A rendőrség felszólította a szervezőket, hogy vetessék le a mellényeket, különben feloszlatják a rendezvényt. Bár a színpadról elhangzott a kérés, orosz őrs éppen ellenkezőleg döntött, magára öltötte a ruhadarabot, és a felszólítás ellenére sem vette le azt. A rendőrök ekkor közrefogták a politikust és bekísérték a kapitányságra, ahol a demonstráció végéig tartózkodott. Az incidens másnapján a pozsonyi kerületi rendőrfőkapitányság szóvivője még úgy nyilatkozott, semmilyen bűncselekmény vagy szabálysértés nem történt, orosz őrs pedig önként ment be velük magyarázatadásra. 4 hónap hallgatás után azonban fordulatot vett az ügy. A rendőrség váratlanul beidézte a politikust, és a kihallgatószobában közölték vele, a korábbi álláspontjukat megváltoztatva büntetőeljárást indítottak ellene. Orosz őrs.
Átminősítették kihágási eljárásból büntető eljárásba. Én pedig gyanúsított lettem.
A Magyar Szövetség politikusa a közösségi oldalán úgy fogalmazott, üldözöttnek érzi magát, és a mostani eljárás egyértelmű bizonyítéka a társadalom megfélemlítésének, de őt nem fogják megtörni. A politikus jogi képviselője Fiala Butora János szerint a rendőrség fellépése több sebből vérzik. Az ügyvéd rámutatott, semmilyen új bizonyíték vagy indok nem merült fel január óta, a mostani kihallgatáson pontosan ugyanazokat a kérdéseket tették fel Védencének, mint a tüntetés napján, és a válaszok sem változtak.
El kell mondani, hogy ez az egész büntetőeljárás megkonstruált, itt már rég túl vagyunk minden lehetséges eljárási határidőn, és így gyakorlatilag majdnem a jogon kívüli eszközökkel jár el az állam azért, hogy megfélemlítse őt.
A védelem szerint a rendőrségnek eleve jogalapja sem lett volna beavatkozni a januári tüntetésen. Az ügy most magasabb jogi szintre lép, orosz őrs és ügyvédje a szlovák alkotmánybírósághoz, valamint a strasburgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult jogorvoslatért, mivel szerintük a kérdés már nem csak egy mellény viseléséről szól, hanem a véleménynyilvánítás szabadságáról és arról, hogy a hatóságok politikai nyomásra cselekedtek. Tette-e az ügyben. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Közös uniós érdekek mentén például a kohéziós forrásokért működhetnek együtt az újra aktivizálódó visegrádi négyek, mondta az Inforádió Geotrendek című műsorában Szakáll István Lorend, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány stratégiai igazgatója. Magyar Péter miniszterelnök múlt héten Varsóban beszélt arról, hogy Magyarország partner kíván lenni abban, hogy a visegrádi együttműködés visszanyerje korábbi súlyát és befolyását az Európai Unióban. A riporter Varga Mónika.
Azért azt ne felejtsük el, hogy itt már korábban is a V4-ek például hatékonyan lobbiztak az unión belül annak érdekében, hogy a kohéziós források szintje az ne csökkenjen, mert mindig is jelen van az uniós költségvetési tárgyalásokon az a szemlélet a nyugatiak részéről, hogy mind a kohéziós források arányát az uniós forrásokon belül, mind pedig a mezőgazdaság fejlesztésére fordított források arányát csökkenteni.
Hát a migrációs politika kapcsán is volt egy együttműködés.
Igen, migráció kapcsán is, tehát ezek az országok más gondoltak, és szerintem jelen időben is fogalmazhatunk, mást is gondolnak arról, hogy hogyan viszonyulni a migráció kérdéséhez, hogyan viszonyulni a migrációs paktumhoz, vagyis a migránsok kvóták szerinti szétosztásához. Ez is egy olyan kérdés, ahol meg lehet jeleníteni a közös közép-európai V4-es álláspontot, de csak egy pillanatra visszamenve, ugye volt egy olyan kezdeményezés is, hogy még valamikor 2011 környékén indult, hogy a kohézió barátai kezdeményezés, tehát épp a kohézió politikáért való lobbizásnak a kérdése, amihez egyébként V4-ektől indult a dolog, de sikerült hozzá ehhez a dologhoz fölzárkóztatni egyéb V4-eken kívüli országokat is, például dél-európai mediterránumban elhelyezkedő országokat is.
Magyar Péter Varsóban fontosnak nevezte a V4-es együttműködés kibővítését, akár a skandináv országok felé, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy a nyugat-balkáni országokkal. Hát még Ausztriát, Szlovéniát, Horvátországot, Romániát, vagy akár a balkáni országokat értem, de hogyan ide Skandinávia, és miben működhetnek együtt ezek az országok? Hogy változna az együttműködés, ha bővülne a V4?
Az én véleményem az, hogy a V4-es együttműködés az önmagában érték, és úgy érték, ahogy ez van. Az, hogy ezt az együttműködést kibővíteni, ez nem egy új gondolat. Korábban is születtek javaslatok arra vonatkozóan, hogy ezt valamilyen irányba bővíteni, de mindig az a kérdés, hogy ha négy országnak nehéz hatékonyan együttműködni, mert beszéltünk róla, hogy egyrészt kell hozzá a nyitottság, a politikai nyitottság, és kell hozzá az elköteleződés. Tehát az fontos, hogy olyan kormányok legyenek ezekben az országokban, akik prioritásként kezelik a V4-es együttműködést. Most gondoljunk bele, hogyha ezt az együttműködést tovább bővítjük, akkor még nehezebb lesz a belső koordináció, és mivel ez a kérdés korábban is felmerült, ki is alakult a V4-eken belül egy olyan mechanizmus, ami ezt a kérdést kezelte, ezt neveztük V4 plusz együttműködési keretrendszernek. Az, hogy Ausztria irányába ezt az együttműködést tovább fejleszteni, ez sem egy új dolog. Én bevallom őszintén per pillanat, figyelembe véve azt, hogy Ausztriának egy teljesen más történelmi fejlődése van. Legalábbis a 20. század második felét figyelembe véve, mint a többi országnak. Ausztria annyira más helyzetben van, fejlettség szintjén, elhelyezkedés szintjén, hogy én per pillanat kevésbé látom azt, hogy melyek azok a közös kihívások, amelyek a klasszikus V4-es országokat és Ausztriát összekötik, de biztos, hogy vannak ilyenek. A másik pedig, hogy Ausztria önmagában gazdaságilag, még akkor is, hogyha lakosságszámban nagyjából valamivel kevesebben élnek Ausztriában, mint Magyarországon, meg Csehországban, de egyedül gazdaságilag erősebb, mint Csehország, Szlovákia és Magyarország együttvéve. Én azt gondolom, hogy Ausztria belép ebbe az együttműködésbe, akkor ő mindenféleképpen valamiféle domináns szerepre fog törekedni, amiben legfeljebb Lengyelország lehet neki ellensúlya vagy partnere. Én nem feltétlenül, ebben a pillanatban nem feltétlenül látom be azt, hogy Magyarországnak miért lenne érdeke Ausztriával kibővíteni a V4-es együttműködést, de hát lehet, hogy néhány hónapon belül okosabbak leszünk ebben a kérdésben is.
Szakál István Lorándot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány stratégiai igazgatóját hallották. Bár a szélső jobboldali nemzeti tömörülés jól szerepelt a franciaországi helyhatósági választásokon tavasszal, a legnagyobb városokban továbbra sem sikerült áttörést elérniük. Így pedig szinte megjósolhatatlan, hogy jövőre kiválthatja a köztársasági elnöki pozícióban a távozó Emmanuel Macront. Várkonyi Gyula összefoglalója.
Márciusban helyhatósági választásokat tartottak Franciaországban. Fejérdi Gergelyt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusát, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatóját hallják.
A nemzeti tömörülés részéről, vagyis a Marine Le Pen csoport részéről jelentősebb előretörés látható volt, de ez nem olyan jelentős, hogy nagyobb városokat meg tudott volna szerezni, újabbakat, de mégis azért több polgármesteri széket kapott, mint korábban, méghozzá jelentőssel többet. De ennek ellenére a centrista erők, a baloldal és a jobboldalon, ugye az egykori szocialista párt, ami egyébként széthullóban van, illetve a centrista erők, hát ide beletartoznak különböző pártok, egyébként a Emmanuel Macronhoz köthető pártok is. Ez a csoport nyerte a legtöbb polgármesteri széket. A baloldalon viszont érdekesen alakult a helyzet, a szélső baloldali vonalon is sikerült egy-két polgármesteri széket megszereznie a Mélenchon-féle csoportnak, ami azért lesz érdekes, mert ez egy bizonyos fokú dinamikát mutatott, hiszen a szélső baloldalnak nem volt megfelelő polgármesteri széke eddig ilyen nagyobb helységekben, mint például Saint-Denis, ami mégis egy több mint 100 000 lakosú város. Úgyhogy ezek izgalmasak ebben a történetben, bizonyos tendenciákat mutat. Elsősorban azt, hogy nincs egy centrista erő, ami köré kikristályosodna esetleg az elnökválasztás optikájában valamelyik személy.
A jövő tavaszi köztársasági elnökválasztásnak így egyelőre nincs egyértelmű esélyese.
Biztosan vagyunk benne, hogy a második fordulóban a nemzeti tömülésnek lesz egy jelöltje, ez vagy Jordan Bardella, vagy pedig Marine Le Pen. És a nagy kérdés, hogy vele szemben érvényesülni tud-e egyfajta korábban úgynevezett ilyen köztársasági cordon sanitaire. Egyelőre egyáltalán nem kizárt az sem, hogy két radikális jelölt jut be a második fordulóba. Ugye Jean-Luc Mélenchon baloldali radikális pártvezető jelen pillanatban 17-18%-os támogatottsággal van, és nagyjából ugyanebben a sávban mozog az egyedül jelölt, aki egyenleg képes lenne a második fordulóban megverni esetlegesen Marine Le Pent, vagy Jordan Bardellát, ez pedig Edouard Philippe, az egykori macronista miniszterelnök.
Emmanuel Macron 2x5 évig tartó elnöki mandátuma jövő tavasszal jár le, így már nem indulhat újra. Várkonyi Gyula, Inforádió 88,1.
Csicsman László szerint Iránban különböző hatalmi pólusok rivalizálnak egymással. A Közel-Kelet szakértő az Inforádió Aréna című műsorában úgy értékelt, miközben a háborús konfliktusok nyomán a forradalmi gárda szerepe látványosan megnőtt, az ajatollah pozíciója jelentősen gyengült. Exterde Tibor interjúja.
Mostaba Hamenei írásos nyilatkozatot tett kedden az iráni állami televízióban, és úgy azt mondta, hogy biztos, hogy nincs visszaút, a régió nemzetei és területei többé nem szolgálnak védő pajzsként az amerikai támaszpontok számára, az Egyesült Államoknak a térségben nincs biztos pontja. Jól értékeli az iráni háború helyzetét, és egyáltalán valószínű, hogy most Mostaba Hamenei értékel? Mert őt nem láttuk még.
Őt nem láttuk, igen, és nyilvánvalóan azért Iránban azt látjuk, hogy egyfajta hatalmi pólusok rivalizálnak egymással. A háború alatt inkább a forradalmi gárda irányába tolódott el a hatalmi egyensúly, de ezzel együtt Mojtaba Hamenei is egy pólus volt, ugye ezt lehet róla hallani, hogy megsérült. Hivatalos iráni források azt mondták, hogy a lábán sérült meg, de hallottunk ugye más forrásokat, amelyek komolyabb sérülésről is beszélnek. Minden esetre az ő pozíciója már a háború előtt igazából elindult egy leértékelődési folyamat, azzal együtt, hogy az alkotmányban nyilván a legfőbb vezető, a legfontosabb szereplője ennek a politikai rendszernek. Azt, hogy az amerikai támaszpontoknak mi lesz a sorsa, ez a Perzsa-öböl arab államaiban is egy nagy kérdés. Ugye az arab Egyesült Arab Emírségekben az elmúlt hetekben elindult egy példanélküli diskurzus ennek kapcsán, hogy ezek a támaszpontok nemhogy nem védték meg ezeket az államokat, és nem szolgáltak elrettentő erőként egy harmadik államnak a támadásával kapcsolatban, hanem kvázi még bele is sodorták egy háborús konfliktusba.
Célpontok voltak.
Célpontokká váltak, és ugye azt is látni kell, hogy Irán ezeket nagyon precízen eltalálta, általában a kommunikációs eszközöket, radarokat, és kvázi használhatatlanná tette már a háború első napjaiban ezeket a támaszpontokat, tehát ezek nagy részén ma nincs amerikai katona, és ugye nem véletlen, alapvetően az ötcsillagos hotelekben vannak a katonák nagy része, amelyet Irán szintén ugye legitim célpontként tartott nyilván, és a háború első napjaiban ugye hoteleket is ért találat, ahol egyébként civilek laktak többnyire, de amerikai katonák is. Tehát én azt gondolom, hogy felmerül az öböl térségébe kérdésként, hogy hogyan lehet ezt követően a háború után az amerikai, az Egyesült Államokhoz fűződő viszonyt rendezni, mert azt ne felejtsük el, hogy azért továbbra is a térségnek a legfőbb fegyverszárítója az Egyesült Államok, és én nem nagyon látom rövid távon ennek alternatíváját. Ugye nem csak fegyverszállító, hanem a biztonság garantálója egyfajta security provider pozícióban van, ami sokkal több, mint fegyverszállító. Ezt Kína nem is tudja, nem is szeretné ezt a pozíciót átvenni. Igazából egy-egy regionális hatalom, Izrael, Törökország jelentkezik be hasonló szereppel, de végső soron az a paradox helyzet van, hogy ezeknek az államoknak szüksége van az Egyesült Államokra hosszú távon. Tehát nem nagyon tudják függetleníteni magukat az Egyesült Államoktól, hiszen honnan szereznek be gyakorlatilag a magas technológiájú fegyvereket, védelmi eszközöket, ha nem Washingtontól.
Csicsman László Közel-Kelet szakértőt, a Budapesti Corvinus Egyetem tanárát, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatóját hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Én Herceg Zsolt vagyok, köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!